Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és az utolsó németországi rész következik a mai műsor első felében, hiszen hallhattak már Stuttgartból műsort, Kölnből, meséltem önöknek a frankfurti érdekességekről, meg Lipcséről is valamennyit, hiszen amikor kint voltam a németországi Európa-bajnokságon, akkor rengeteg mindent tanultam ezúttal is, hiszen 2002 óta már járok világbajnokságokra, meg Európa-bajnokságokra, úgyhogy van némi összehasonlítási alapom. A legtöbbször saját szervezésben ilyen kis nagyon-nagyon olcsó módon próbáltam meg eljutni, hát amennyiben ez egyáltalán értelmezhető, hiszen önmagában egy viszonylag drága egy-egy ilyen versenyre, és megpróbáltam egy picit a hangulatból visszaadni önöknek. Most sem lesz ez másként, legalábbis ezen a szombaton a műsor első fele erről szól, a második felében pedig a légi utazásokról mesélek majd önöknek, hiszen mostanában azért volt egy-két rémtörténet, két-három napos várakozások, alvás a reptér előtt a fűön, sorolhattam tovább, nos, a saját történeteimről is hallhatnak, meg hát arról is, hogy egyáltalán hogy látom ezt a helyzetet. Izgalmas egy órát ígérhetek tehát önöknek, de hát először Németország. Azóta már egyébként hazajöttem az Európa-bajnokságról, és onnan rögtön a Balatonra indultam, mert hogy most még a gyermekeket ugye nem vittem magammal, bár Fülöpöt szerettem volna, de a feleségem nem engedte, a többiek meg még tényleg picik hozzá. Úgyhogy kárpótlásul, hogy Németországban oly hosszú időt töltöttem. Most ugye Balaton ez a családnak a nyaralás, hogy a feleségem is megenyhüljön, de az biztos, hogy Németországban voltak azért bőven hölgyek, lányok, és a szurkolók között kisgyerekekkel is találkoztam. Amit viszont az egyik kedves hallgató írt nekem, hogy hát bőven voltak lányok, és akkor belinkelt egy cikket arról, hogy Németországban legálisak a nyilvános házak. Hát így van, 2002 óta valóban ez igaz, és jó magam is voltam este, amikor hazafelé mentünk, olyan helyen, hogy jobbról-balról ajánlatokat kaptunk, és néha magam is belepirultam. Hát innen sajnos részletes élményeket, vagy hát szerencsére nem tudok mesélni, de nem is biztos, hogy szombat délelőtt ezt megtenném. Ugyanakkor olvastam én is azokat az újságcikkeket, hogy ha a gazdasági fellendülés ebben a szegmensben is bekövetkezett Németország jó pár városában. Egyébként itt az oroszországi világbajnokság idején láttam azt, hogy hát itt ez tényleg csúcsra jár, az kétségtelen, ott még voltak sorok is, hát Katarban pedig hát egyáltalán semmi nem volt, úgyhogy valóban az ember ezt tapasztalhatja, de hát ott azért ugye az alkohol sem volt jelen, a labdarúgó szurkolók kezében nem lehetett látni sörös poharat vagy hasonlót. Ezen a hétvégén vasárnap 21 órakor Berlinben vége lesz majd az Európa-bajnokság 2024-es eseménysorozatának. Berlinnek egyébként mostanára nagyjából 4 millió lakosa van. Én sokat jártam itt még abban az időszakban, amikor ugye Kelet-Berlin is volt. Akkor itt voltam akkor, amikor Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin éppen közös valutát vezetett be, ami a nyugat-német márka lett, és hát soha nem felejtem el, hogy az apró pénzt azt egy az egybe beváltották, tehát ami kelet-német pénz volt, abból egyébként nyugat-német márkát lehetett csinálni. Pont akkor kint voltunk két hétig az NDK-ban, úgyhogy hát gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű aprót összegyűjtöttünk. Hát óriásit kerestünk a akkori mércével persze nyilván ezen, és hát az apró pénzeket pedig vadul váltogattuk, és érdekes volt megélni ott a váltást. Aztán utána voltam úgy Berlinben, hogy meghívott a Német Idegenforgalmi Hivatal, és megmutatták, hogy miként újult meg Berlin, majd később voltam magánúton is. Az biztos, hogy hát az Európai Unió a legnépesebb és legnagyobb városa Berlin, most már ugye az egyesített Berlin jó hosszú ideje, és ha az agglomerációt is ide számítjuk, akkor valóban nagyon komoly területről van szó. Ugye a Spree folyó partján található, és hát így ejtik általában a folyónak a nevét. Ezt hallottam, és A Spandaut is este rejtik egyébként. A nyugati kerület területén az Elba egyik mellékfolyójába ömlik a Havelbe. És érdekes egyébként, hogy hát nem csak a folyó, hanem a parkok is meghatározzák itt nagyjából a környezetet, meg hát a tévétorony. A tévétoronynál ugye az Alexanderplatz, hát ezek legendás dolgok. Tudjuk jól, hogy milyen sokat írtak híres szerzők erről. Már az 1200-es években komoly város volt Berlin, a későbbiekben pedig a brandenburgi őrgrófságnak, majd Poroszországnak lett a fővárosa. De hát lényegében 1871 volt az, amikor a Német Birodalom fővárosa lett, és folyamatosan csak fejlődött. A Weimári köztársaság, majd a harmadik birodalom központja is Berlin volt. A második világháborút követően a kisebb területi NDK fővárosa volt, ugye az NSK fővárosa ebben az időszakban Bonn lett. Nyugat-Berlin független államfélevség volt igazából, és hát ahhoz, hogy ide átmenjünk, az nem volt olyan egyszerű. Hát ugye az NDK-sok egyáltalán nem tudtak átmenni, de amikor mi ide érkeztünk, akkor a legvégén már át tudtunk menni, de úgy egyébként hát csak álmodozva nézegethettünk át mi is. 1961-től ugyanis a berlini fal választott el egymástól a két városrészt, és hát a hidegháború szimbóluma volt ez a terület. Egyébként az újraegyesítés után a parlament is visszaköltözött, és a Reichstag épületét rekonstruálták. Berlin nyáron és télen is érdekes. Voltam úgy, hogy a karácsonyi vásáron, ahol még lekváros lángost is falatoztam. Egyébként most a Balatonnál is láttam lekváros lángost, bár a feleségem ettől picit rosszul van, de úgy egyébként nagy divat, és ahol vannak német turisták, ott azért megjelenik néha a lekváros lángos. Nekem ez egy kicsit idegen, de valamiért ezt nagyon-nagyon szeretik. A turisták meg Berlinben a brandenburgi kaput szeretik, a Brandenburger Tort, ami ott van Berlin központjában, egy klasszicista építmény, és a német főváros is egyben egész Németország jelképe. Ugye mögötte volt a berlini fal, és hát gyakorlatilag a határt jelentette Kelet és Nyugat-Berlin között. Érdekes egyébként, hogy a görög békeistennő képmása díszíti a brandenburgi kaput, mert hogy eredetileg a béke kapuja lett volna. Ez volt az elképzelés annó. Egy 26 méteres, ilyen magas és 65,5 méter széles a brandenburgi kapu. Egyébként homokkőből készült, mert hogy az athéni akropoliszban látható az eredeti minta, ami alapján ezt kialakították. A brandenburgi kaputól északra pedig a német parlament alsóházának székhelyét ugye találjuk. A Reichstag 1995-ben újult meg mintegy 300 millió euróból, és a második világháborúban megsemmisült eredeti kupola helyett egy ellipszis alaprajzú üvegkupolát készítettek. Ez eredetileg is parlamentnek épült egyébként 1884 és 94 között. Ha ide el akarunk látogatni és bejutunk, nem kell belépőjegyet fizetnünk, a kupola is ingyenes egyébként, és meg lehet látogatni a Reichstag kupoláját, ahonnan aztán láthatjuk fél Berlint ilyen panorámás kilátással, de online regisztráció szükséges külön a domba és külön a parlament látogatásához. Maga a kupola egyébként akkor is megnézhető, hogyha van szabad hely és nincs regisztrációnk, csak hát ez főleg ilyenkor a nyári főszezonban azért nem nagyon fordul elő. A Múzeumszigethez, mert hogy van ilyen Múzeumsziget is, közel van a Németország Történeti Múzeuma, a Deutsches Historisches Museum, és Németország történetét ismerhetjük meg itt a kezdetektől a legújabb korokig. Az Unter den Linden másfél kilométer hosszú sugárút a berlini palotától a Tiergartenig, az állatkertig, a brandenburgi kaputól keletre a Spree folyó mellett húzódik, és hát lényegében két részre osztja Berlin központját, mert hogy nyugatra vannak a parkok, a paloták, a bevásárlóközpontok, keletre pedig még ott találjuk a szocialista-realista épületeket, meg a széles utcákat is. A nevezetességek közé tartozik még a német állami operaház, szép klasszicista stílusú épület, úgyhogy itt biztos, hogy fogunk majd fotókat készíteni, és a berlini dóm is olyan, hogy bemenni is érdemes, meg kívülről is jól néz ki. Este szépen megvilágítják, zöldes kupolája van, és aranyszínű ilyen kis csúcs szobrocskák a tetején. Lehet olyan fotókat is készíteni, hogy ott van a hátterében a tévétorony, ezt nagyon divatos. A berlini múzeumsziget pedig tényleg olyan, hogy nem érdemes kihagyni. Ez a Spree folyó egyik szigetén fekszik, berlini kulturális központ lényegében, és hát nem az egész a szigeten terül el, hanem csak egy része van a szigeten. Ami érdekes, hogy az itt álló múzeumok 1830 és 1920 között épültek. Van a régi múzeum, az új múzeum, a régi Nemzeti Galéria, a Bode Múzeum, meg a Pergamon Múzeum. De ezek közül szerintem a legérdekesebb a Pergamon Múzeum, legalábbis nekem ezt tetszett a legjobban. Ez Európa egyik leghíresebb múzeuma, bár szerintem a nagy ötösben nincsen benne, mert az ugye a Prado Madridban, a British Múzeum Londonban, a Louvre Párizsban, a Metropolitan New Yorkban és az Ermitás Szentpéterváron, de attól még mondjuk a top 6-ba már befér talán a Pergamon Múzeum, ugyanis Ludwig Hoffmann klasszicista stílusú alkotásában tényleg hihetetlen kincsek vannak, de a legfontosabb talán az 1880-as években feltárt háromszintes Pergamon oltár. Lényegében egy az egybe elhozták és itt kiállították. Valóban elképesztő a látvány. Ez a legfontosabb gyűjtemény, de úgy egyébként van egy erős iszlám gyűjtemény is itt a környéken. Maga a múzeum részben zárva van. A múzeum szigettel szemben ugyanakkor a Pergamon Múzeum Das Panorama kiállítás látogatható, ami egy ilyen audiovizuális show. Úgyhogy majd mindenképpen érdeklődni kell, hogy ha utazni akarnak az elkövetkezendő időszakban, hogy éppen nyitva lesz-e. Állítólag 2027 tavaszától lesz csak, teljes egészében pedig 2037-ben nyílik újra. Hát ez eléggé messzinek tűnik. Örülök, hogy én még ezt megnézhettem. A Pergamon Múzeumból, meg a Múzeum Szigetből egy picit visszatérve még Berlinre, igazából az Alexanderplatz az, ami nekem nagy kedvencem. Tényleg itt anyukámmal, apukámmal rengeteg időt töltöttünk, hiszen volt a Soproni Autófelszerelési Vállalatnak egy ilyen testvérüzemi megállapodása egy NDK gyárral, és annak a gyárnak meg Lejvisben, meg a Rügen-szigeteken voltak nyaralói. Hát a Rügen-szigeteki azok faházak voltak lényegében, a Lejvisi azok pedig egy ilyen kis nyaraló központ, egy kis csatornával, ahol lehetett csónakázni, meg egy tekecsarnokkal. Hát egyik sem volt valami nagy eresztés, de hát nekünk az volt maga a csoda. És amikor autóbusszal kimentünk, akkor ugye Leipzig elmentünk Sopronból, és onnan pedig utána, mondjuk egy hetet követően a második hét, az mindig a Rügen-szigeteket jelentette, de Berlinbe megálltunk, ugye odafelé menet, és hát már kicsiként is úgy ismertem szinte, mint a tenyeremet idézőjelesen, hát amikor lehetett, szinte minden évben elmentünk, keleti területre, szocialista országba szabad volt az utazás, és hát érdekes az, hogy ugye ez Berlin legismertebb tere egyébként, és hát ez a város központja, de sokan azt mondják, hogy hát egy szürke betontér a 60-as évek NDK-s épületei jobbra-balra, meg hogy le kéne rombolni, meg minden más. Hát nekem ugye gyerekkoromat jelképezi, amikor ott voltam anyukámmal, apukámmal, úgyhogy én azért szeretem. Itt van a világóra, a világ összes nagyobb városának helyi idejét mutató híres óra, ugye a Weltzeituhr, valamint a Barátság szökőkút is, és hát itt van a város legnagyobb szállodája, a Fórum Hotel, ami 1600 szobás. Bár amikor én sokat jártam erre, akkor még Hotelstadt Berlin volt a neve. A tévétorony pedig Berlin legmagasabb épülete, 368 méter magas, a 60-as évek végén épült, és hát nagyon fontos látványosság. A tévétoronyból nyílik a legszebb kilátás Berlinre, mert hogy a 203 méter magasan lévő kilátóba fel lehet liftezni, és aztán tényleg sok mindent lehet látni. A telekafé kávézó a saját függőleges tengelye körül forog egyébként, úgyhogy csak kávézgathatunk, és akkor nézegethetjük a szép panorámát. torony csúcsa egyébként a 118 méter magas tévé antenna. Berlinben nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy milyen is lehetett a berlini fal. Érdekes, hogy olvastam egy kutatást, hogy hát a Berlinben élő fiatalok egy része nem is tudja, hogy régen létezett ilyen, vagy legalábbis nehezen hiszi. Nem tudom, hogy tényleg így van-e, vagy pedig akkor milyen lehet az oktatás. Minden esetre a berlini fal 155 kilométer hosszú volt, és 220 méternyi eredeti darabot, egy őrtornyot, meg a berlini fal történetét bemutató érdekes is múzeumot is lehet itt találni. És hát sokat olvashatunk arról is, hogy amikor át akartak szökni a berlini falon, akkor mi minden súlyos, szörnyű dolog történt egykoron. A berlini fal, amíg volt, addig a világútlevéllel rendelkező külföldiek, meg egyes diplomaták a Checkpoint Charlie-nak nevezett átkelőn tudtak átmenni. Ez volt a Kelet-Berlin-Nyugat-Berlin határ. Ugye azért Charlie Checkpoint lett, mert hogy a szövetségesek harmadik határátkelőhelye volt, és hát ez volt a C, ugye, az ABC-ből, ABC-ből. A House am Checkpoint Charlie pedig egy magánkézben lévő múzeum, és a legtöbb turistát valószínűleg itt találjuk. Ez érdekli inkább azokat, akik ide látogatnak. Meg hát persze a Brandenburgi kapu, meg a Reichstag. És hát persze az állatkert is, mert hogy Németország legrégebbi állatkertje itt van Berlinben, és van egy kedves barátom, imádja az állatkerteket, igazi szakértője ezeknek. Szerinte a berlini a legjobbak közé tartozik, bár a budapesti is azt mondja, hogy nagyon sokra becsülik, és nagyon jó kis állatkert. De nem csak állatkert van Berlinben, hanem egy jó kis botanikus kert. Akik szeretik ezt a műfajt, biztos, hogy nem fognak csalódni. A Charlottenburgi kastély még olyan, hogy érdemes ellátogatni ide, szerintem gyönyörű. A gyerekeknek pedig érdekes lehet a repülést, a vonatok világát, a technológiát bemutató német technika múzeum. Itt még régi repülőgépeket, gőzbosznyokat, meg mindenféle más hasonlóakat is találunk. Van egy híres berlini bevásárlóközpont, ide mindig felvittek, amikor ilyen tanulmányúton voltam Berlinben. Ez a KDV, ugye Kaufhaus des Westens, ennek a rövidítése lényegében. Ez egy legendás áruház. Európa második legnagyobb áruháza egyébként 60 ezer négyzetméternyi. Nagyon híres, mert hogy régi, és hát a sztárok sokasága egykoron itt vásárolt már a német sztárok, és sokat látott ez is. Bár hozzáteszem, manapság már ezek a régi klasszikus áruházak már nem olyanok, mint amilyenek voltak mondjuk 25-30 évvel, vagy még régebben korábban, de azért még érdemes ide ellátogatni. És hát itt a környéken meg bőven van bevásárló hely, lehet jókat sétálni, és megnézni a divatmárkák, luxusmárkák áruházait, a Gucci-tól, a Louis Vuitton-on át, a Versace-ig, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy bőven vannak itt bevásárlási lehetőségek Berlinnek ezen a részén, ahol ez a híres áruház is van. Berlinben bőven van szállás lehetőség, jobb is, rosszabb is, sőt még olyan hotel is van, ahol akár oroszlán ketrezben vagy koporsóban is aludhatunk, meg van egy speciális szobájuk, az meg gumiszoba, úgyhogy kipróbálhatjuk egy éjszakára, hogy milyen gumiszobában aludni. Van vámpírszoba is, fantáziadús szálloda, hát nyilván azoknak, akik valami különleges élményre vágynak, nem feltétlenül azt gondolom, hogy a családdal itt töltenék el egy hetet, de érdekességnek jó, úgyhogy a fantasztikus hotelekről szóló egyik könyvemben írtam is róla. De hát nyilván az emberek jelentős része hagyományos szállodai szobát keres, és bőven talál mindenfélét Berlinben, pénztárcájától, igényeitől függően. Hölgyeim és uraim, a második fél órában a nyári légiközlekedési anomáliákról lesz szó, meghallhatnak majd személyes történeteket is arról, hogy vajon hányszor és hogyan késtem le gépet, hogyan töröltek járatokat, mik történtek az elmúlt időszakban velem, meg hát nyilván egy kicsit megnézzük azt is, hogy mire kell felkészülnie annak, aki nyaralni szeretne az elkövetkezendő időszakban úgy, hogy lehetőleg ne kétnapos, háromnapos várakozás legyen valamelyik reptéren ebből a dologból. A németországi kalandoknak egy ideig most vége, még vasárnap Berlinben az Európa-bajnokság döntőjét megvívja Spanyolország és Anglia. Kedves barátomat kisorsolták, és eredeti áron nekem akarta adni a jegyet, de bár hatalmas rajongó vagyok, de úgy éreztem, hogy most már egy kicsit Németországból otthon kell töltenem egy időt, és a család azért fontosabb, még egy EB döntőnél is. De azt gondolom, hogy a televízió képernyője előtt majd sokan fogunk hát vagy szurkolni, vagy csak érdeklődni, hogy ugyan már ki lesz majd 2024 Európa bajnoka. Érdemes egyáltalán még légijárattal menni manapság, pihenni, nyaralni, hiszen óriási késésekről hallani, meg arról, hogy van, amikor 2-3 napot is várni kell, mert hogy törlik az eredeti járatot. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg utas sikeresen A-ból B-ben eljut, nyaral, pihen, és élményekkel gazdagodva hazatér. Nyilván, hogyha nagy a gond, akkor manapság már a közösségi média oldalatnak és az internetnek köszönhetően, vagy annak eredményeképpen már hamar tudunk arról, hogy mik történtek. De azzal együtt is az kétségtelen, hogy az utóbbi időben, 2024-ben a koronavírus járványt követően sokkal-sokkal több a késések miatti gond, mint ami alapesetben tolerálható. Persze a kérdés az, hogy egyáltalán mennyi tolerálható. Nos, ha megnézzük azt, hogy a 2000-es évek eleje óta mennyit növekedett a légiforgalom, és jutott el a csúcsára szinte 2019-ben, majd a koronavírus járvány idején ugye hát a repülőgépek jelentős része a földre került, aztán utána 2023-ban már belelendült a légiforgalom, most pedig 2024 első 6 hónapjában az Európai Unió területén mintegy 20%-kal növekedett, és ez azt jelenti, hogy hatalmas az a forgalom, amit lebonyolítanak a légikötők, főleg a nyári időszakban. Nagyjából 5 milliárd légi utasról beszélünk egy évben, hogyha légijáratok esetében figyelembe vesszük mind a személyszállítást, mint pedig a kargót, tehát az áruszállítást, akkor összességében mintegy 1 000 milliárd dollárnyi összeg az, ami a légiforgalom. Tehát valami brutális nagy pénz, hihetetlenül sok utas, nagyon komoly áruforgalom, és van olyan időszak, amikor egy nap mintegy 130 ezer járat van a levegőben, és Magyarország felett több ezer, 3 000 gép is akár elhalad, tehát ez azt jelenti, hogy valóban hatalmas forgalomról van szó. És a nyári időszakban ezek külön csúcsosodnak. Ráadásul itt van még egy olyan tényező, amit úgy hívnak, ugye, hogy low-cost légitársaság, és az általuk készített üzleti modell nagyjából úgy működik, hogy minél kevesebbet legyen a földön a gép, és minél többet repüljön, hiszen akkor termeli a pénzt, amikor dolgozik, amikor repül, amikor utat teljesít, és emiatt nagyon feszesre tervezik be a légijáratok közötti időszakokat. Következésképpen, hogyha egyszer véletlen valami megborul, és nem is feltétlenül amiatt, mert elromlik a repülőgép, hanem például mondjuk a podgyászokkal van valami gond. Előfordult nemrég, hogy 5 utasnak is ott maradt a podgyász, a gond volt, és akkor gyakorlatilag egy 30 perces késésből már délutánra estére lesz egy 3-4 vagy akár 5 órás késés is. Egyszer látta egy oktatófilmet arról, hogy egy kismacska átszaladt az autópályán Amerikában, valahol fékeztek, és hatalmas dugó alakult ki, mint egy több száz kilométerrel odébb. Tehát ez a hatás, ez érvényesül egyébként nyilván a légiközlekedésben is, tehát egy kis késés utána aztán determinálja azt, hogy aznap estére már nagy késés lesz belőle. De ami elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik, tudjuk jól, tréfásan, de az viszont kétségtelen, hogy a repülés olyan, hogy valóban nagyon komolyan ellenőrizni kell egy gépet felszállás előtt, és bizony a legkisebb problémánál is ki kell javítani azt, úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy műszaki okokból nem tud időben elindulni egy repülőgép. Ráadásul, hogyha low-cost légitársaságról beszélünk, akkor azért nem valószínű, hogy a tartalékban lévő repülőgépek sokasága az csak úgy áldogál valahol, és gyorsan bevethetünk egyet, mint ahogy például az Emirates légitársaságnál mesélték egyszer, és ugyanez igaz a charter járatok esetében, hiszen a nyári időszaka a különjárati repülőgépek időszaka. Régen voltak téli charterek, meg nyári charterek, ma már nyári különjárati repülőgépek vannak, és hát vannak nagyobb cégek is, amelyek bérbe adnak repülőgépeket, de általában a charter cégek jelentős része 2-3 gépes vagy néhány gépes légitársaság. Emiatt viszont, hogyha ott elrúlik egy repülőgép, akkor nagyon nehezen tudnak a helyére beállítani egy másikat, általában azt próbálják meg javítani, mint ahogy most történt is az elmúlt időszakban, és hát emiatt aztán előfordult az, hogy elutaztak volna az utasok pénteken, és lett belőle vasárnap. Úgyhogy elég komoly történeteket lehet hallani, és majd mesélek önöknek még a mai műsorban olyanokat is, amelyek velem történtek meg, mert hogy egy dolgot azért ne felejtsünk el, hogy ezek nem magyar sajátosságok, tehát nem a Budapest Airportnál, a Liszt-Ferenc repülőtéren fordulnak elő csak ilyenek, de az biztos, hogy jelentős számon fordulnak elő azért nálunk, és az Európai Unió területén általában sok a késés, és ha valaki mondjuk szeretne elmenni egy egyhetes nyaralásra, aztán 2-3 napot csúszik az indulás, majd visszafelé is még 5 órát kell várnia, akkor nem érzi olyan jól magát, és inkább azt mondja, hogy hát bár mentem volna autóval, vonattal vagy stoppal. Tehát ez kétségtelenül rontja az utazások élményét, mert hát nem egy pozitív élmény az, amikor bent kell üldögélnünk a váróterembe, ami meglehetősen ingerszegény. Persze kétségtelenül léteznek olyan jogszabályok, amelyek védik az utasok érdekeit. Ilyen például az Európai Uniónak az a rendelete, ami szabályozza azt, hogy mennyi kártérítést kell fizetnie a légitársaságnak akkor, hogyha késik a járat, vagy hogyha törlik a járatot. Ez egyébként kilométerektől függően 3 órás késés után 250, 400 vagy akár 600 euró is lehet. A járat törlésnél is ilyenek az összegek nagyjából, és hogyha több mint 5 órát késik egy repülőgép, akkor egyébként elállhat az utazástól az utazó. Persze, hát ez is olyan, hogy jól hangzik, de mennyit tudok belőle érvényesíteni. Ugye, hát eleve a Viszmajorra ez nem vonatkozik, és sokszor Viszmajornak tekint rengeteg mindent a légitársaság, aztán meg kell próbálnunk bizonyítani, hogy na, az nem az. A bírósági gyakorlat egyébként az, hogy például a repülőgép meghibásodása az nem Viszmajor, mert hogy ha a légicégnek működő repülőgéppel kell kiállnia, ez alapvető dolog. A sztrájk az már véleményes, ilyen meg olyan ítéletről is hallottam már. A vihar, a villámcsapás vagy a hasonlók azok Viszmajornak minősülnek épp úgy, mint az, hogyha mondjuk kitör egy tűzhányó. Ma már léteznek olyan jogi cégek, léteznek olyan jogi irodák, amelyek felvállalják azt, hogy ha késik a gép, vagy törlik a járatot, akkor képviselik az utast, behajtják a pénzt, sőt olyan is van, amelyik nyilván a jutalékkal csökkentett összeget előre odaadja az utasnak, hogyha egyértelműnek látszik a történet, mert biztos benne, hogy be fogja tudni hajtani az összeget a légitársaságon. Ezzel együtt nyilván sok múlik a kommunikáción is, hiszen az utasok általában arra panaszkodnak, hogy nem kommunikálnak velük a légicégek, a légitársaságok, és nagyjából jogos is ez a panasz, azt tapasztaltam, és az a véleményem, mert hogy most mondok egy egyszerű példát, ugye lemaradtak utasok, mert hogy késett folyamatosan a gép, aztán amikor kaptak egy rossz információt, végül mégiscsak korábban elindult, és hát habozás nélkül a büfében hagyta az utazókat. A mai modern korban, tehát ez értelmezhetetlen, ott van a mobiltelefon, kaphatnak egy SMS-t, hogy siessenek, mert indulni fog korábban mégiscsak a gép. Tehát az, hogy hangos bemondóba belesusogom, és kiírom mondjuk valahova, amikor már 5 percenként írok fals információkat, tehát azt gondolom, hogy ez nem normális dolog, tehát igenis fel kell nőni ahhoz, hogy mobilon lehet már üzenetet küldeni, vannak már különböző alkalmazások, applikációk, egyebek, tehát ezt meg lehet ugrani már, hogy normálisan kommunikálják az utasokkal. Egyébként sokszor divat az, hogy a különböző kapukhoz terelgetik az utasokat, és újra átírják azt, hogy mikor fog végül elindulni a repülőgép. Hát nem kéne félni attól, hogy szétszerednek az utasok, hogyha mondjuk lehetne velük rendesen kommunikálni például, és a mobiltelefonra küldenének egy üzenetet. Tehát azt gondolom, hogy azért a modern korban már megugorható a nyomkövetők, meg GPS-ek, meg egyebek korában az, hogy ezt civilizáltan kommunikáljuk, hogyha valami történik. Persze sok esetben maguk a légicégek sem tudják pontosan, hogy mikor is fog indulni a járat, részben a légi irányítás miatt, részben amiatt, hogy amikor mondjuk valami technikai gond van, akkor hát a szerelők azok úgy nagyjából mondják meg, hogy kb. Mikorra lesz kész, aztán vagy kész lesz addigra, vagy nem, tehát azért ez is benne van a pakliban. Ha már a légi irányításról szó van, azt látom, hogy azért persze nyilván ott is lehet fejlődni, meg lehet mindenképpen bőven alkalmazni még munkaerőt, bár hozzáteszem, elég nagy felelősség egy légi irányító munkája, azért én ezt láttam már testközelből, de az összes késést a nyakukba varni, hát nem gondolom, hogy szakmailag helyes lenne, sőt, hát igazából szeptember 30-ig azt látjuk, hogy az európai repülőtereken még nagyon sokszor előfordulhatnak hasonló jellegű késések, és aztán nyilván az októberi időszak már megoldja ezt, hiszen az emberek túlnyomó részt nyáron utaznak, akkor van iskolai szünet, akkor tudnak a gyerekek is menni, akkor adják ki általában a szabadságokat, és akkor indul a félvilág útnak, mert lehet fürdeni, meleg van, jó idő, és hát sokáig persze világos. Érdekes egyébként, hogy ezzel együtt azért manapság már tendencia az, hogy északi területekre is, Skóciába, Svédországba, Finnországba is növekszik az odalátogató turisták száma, mert hogy már a hűvösebb tájakra is utazunk ilyenkor nyaranta, de hát azért ez a szám korán sem hasonlítható össze mondjuk a francia Riviera vagy az olasz tengerpart számaival, de még akár Horvátország számaival sem. A járatok esetében még azért is van ilyen sok késés, mert hogy az Európai Unión belül rengeteg település, rengeteg nagyváros van, ezek viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, nagyon sok ország van eleve, és hát sokszor elvárás az, hogy Bécsből is, meg Budapestről is induljon járat. Az Egyesült Államokban ott profi a légiközlekedés, ott is vannak azért késések, de azért van kevesebb gond ezekből, mert hát ott ugye nagy távolságokat kell menni általában, a keleti partra átmegyek a nyugati partra és vissza, és hát korántsem önálló országok, önálló entitások vannak gyakorlatilag lépten nyomon. Tehát itt azért nem lehet összehasonlítani az Európai Uniós városszerkezetet, országszerkezetet és légiközlekedés szerkezetet az Egyesült Államok belivel, és hát össze lehet hasonlítani, csak kiderül, hogy teljesen más. Úgyhogy végül is azt kell megállapítanunk, hogy ha valaki szeretne légijárattal utazni, főleg, hogyha fapados légicéggel, vagy pedig charterrepülőgéppel valamelyik utazási irodán keresztül, akkor ezt bátran tegye, csak készüljön fel arra, hogy lehet, hogy késések lesznek, sőt, erősen valószínű. Egy-két órás késés az szinte semmi, akkor bátran dőljön hátra, hogy na hát ezt is megúsztuk, de azért előfordulhatnak nagyobb késések is, járattörlések is előfordulnak, és amikor hazafelé jön a kedves utazó, akkor mindenképpen úgy számoljon, hogy másnapra azért ne csináljon programot, hogyha vasárnap érkezik, akkor ne hétfő legyen élete legfontosabb tárgyalása, hanem számoljon azzal, hogy lehet, hogy mégsem vasárnap fog megérkezni, hanem mondjuk hétfő délután jó esetben. És hát fontos az is, hogy bankkártya, némi készpénz mindig legyen nálunk, nem árt egy kis rágcsálnivaló is. Egyébként, amikor még élt anyukám és nővérem, akkor ők mindig készítettek, még a koronavírus járványt megelőzően nekem ilyen kis sajtos süteményeket, azt mindig magammal vittem kis táskába, mert hogy az a biztos. És hát így is van, mert bezár a büfé, nem tudjuk, hogy mikor, hova jutunk, sokszor csak üldögélünk a repülőgépben, hát az a legrosszabb, amikor ugye nem tud valamiért felszállni a repülőgép, és mondjuk 2 órát vagy 3 órát üldögélünk a repülőben, úgyhogy nem is tudjuk, mi történik, csak üldögélünk, aztán valami lesz. Hát azt én nagyon nem szeretem, sokszor még a mosdóba sem engednek el, tehát az kétségtelen, hogy ezen például az utasokhoz való hozzáálláson bőven tudnának azért a légitársaságok javítani, a kommunikáción nagyon sokat kellene javítani, hogy elérhetőek legyenek, hogy információt adjanak, meg azon is, hogy ugye 2 óra után már kellene adni valami enni vagy indivalót, vagy valami ellátást az utasoknak. Hát ezt gyakran ilyen kis bónokkal oldják meg, amit hát vagy fel tudunk használni, vagy nem sokszor. Úgyhogy ez sem tökéletes. Meg hát ha már ott vagyunk a repülőgépen, a fapados légicégek egy részénél nincs annyi minden termékből, mint amennyi igénye lenne az utasoknak, tehát még csak megugrani sem tudják, ha akarják sem azt, hogy akkor mindenki kapjon valamit, mert már két órája ott, vagy két és fél órája áldogál a repülőgép. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet, az kétségtelen, és ahogy elnézem még, hogy az augusztusi időszakot, amikor a low-cost légitársaságok, meg a charterjáratok még nagyon nagy számban indulnak és érkeznek Európa számos városába, akkor azért lélekben felkészülhetünk még jó pár késésre, úgyhogy ezzel együtt kell élni. És hát nyilván a másik oldalon a légicégeknek pedig meg kéne próbálni egy picit azt mondani, hogy legyen kisebb a profit, vagy drágább egy picivel a repülőjegy, mert van erre nyilván megoldás, tehát nem kötelező ennyire sűrűre tervezni mindent, nem kötelező lényegében ezt így kimaxolni, hanem mondhatjuk azt, hogy nem 28.000 forintért megyünk el Bariba, hanem 35.000, de biztosan elmegyünk, nem pedig úgy megyünk el, hogy vagy elmegyünk, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok vagy fogyasztóvédelmi jogkörrel bíró szervezetek fellépnek most, és az utasok védelmében megpróbálnak intézni dolgokat, megpróbálják felhívni a légitársaságok vagy akár a légirányítás figyelmét, azt gondolom, hogy az igencsak indokolt ebből a szempontból. Hát persze nyilván lehetne még mást is kitalálni, akár azt is, hogyha vannak késések, akkor automatikusan írják jóvá az utasoknál azt az összeget, ami ezért jár, és ne pedig nekik kelljen utána menni, úgyhogy akár ilyet is ki lehetne találni. Vannak ötletek, javaslatok, de az kétségtelen, hogy a jelenlegi helyzet azért nem egy utasbarát. És hát az is igaz, hogy nagyon hamar visszanőtt a légiforgalom a koronavírus járványt követően, és jó pár repülőtér esetében Európában azért a kapacitás hiány is gondot jelent, meg a létszám hiány is gondot jelent jó pár helyen. Nem csak Budapesten van ez egyébként így. Bár hozzáteszem, az elmúlt időszakban, hogyha belegondolok, hogy milyen nagy késéseim voltak, akkor az kétségtelen, hogy voltak azért olyanok, hogy egy hatalmas hóvihar miatt lényegében nem tudtam elutazni New Yorkból, és Londonon keresztül a British Airways-re jöttem volna haza január 2-án, aztán január 6-a lett belőle, mert hogy nem volt hely a különböző járatokon, úgyhogy végül is úgy fogtam fel, hogy kaptam 4 nap ingyen szállást New Yorkban. És hát persze ki kellett fizetnem a szállást, de utána be tudtam vasalni a légitársaságon, úgyhogy jóvá írták az összeget a számla ellenében, tehát végül is nem éreztem ezt akkora fájdalomnak, de nyilván át kellett szervezni az életemet, hiszen 3-a, 4-e, 5-én, 6-án, ami dolgom lett volna, azt át kellett csoportosítanom. De előfordult ilyen is. Igaz, itt tényleg viszmajor volt az ok, mégpedig az, hogy egy nagyon nagy vihar volt, egy rendkívül hideg tél volt eleve New Yorkban, és hát emiatt ugye nem fértem fel a járatra, aztán utána megint nagyon sok járatra nem fértem fel. Hát valószínűleg, hogyha nagyon erősködtem volna, vagy egyáltalán nem fogadom el ezt a javaslatot, hogy na akkor majd az önpénzükön ott maradok még egy kicsit, akkor biztos, hogy valahogy a világ megkerülésével, de lett volna megoldás erre. De végül is ez mindegyik félnek jó volt. Olyan is előfordult, hogy Sri Lankán ragadtam egyébként. Hát akkor még ugye elég komoly volt a helyzet Sri Lankán, azóta már a tamil tigrisek nagyjából a múltat képviselik, hiszen a szingalész többségi kormány legyőzte a tamil tigriseket, és egységesítette az országot, és gyakorlatilag a terrortámadások megszűntek. Tehát akkoriban még ez nem így volt, és a repülőtér is úgy nézett ki Sri Lanka fővárosában, hogy így óriási tömeg volt a reptér előtt, és folyamatosan így ütögették a reptér műanyagját, meg ablakait, és hát a fegyveres biztonsági emberek pedig megpróbálták távol tartani a tömeget. Az első gépet lekéstem, és másodikra nem volt hely, aztán végül úgy jutottam el Sri Lankáról egyáltalán Európába, hogy mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan, de valahogy szeretnék hazajutni, és felraktak végül is egy Rómába tartó gépre, és Zürich helyett Rómán keresztül úgy jöttem haza, hogy mondták, hogy odáig megoldják, mert Rómáig van járatuk, de hogy Rómából hogy megyek haza, hát az már az én dolgom. És akkor még volt malév, és pont az én kedves barátom volt a pilóta azon a gépen, ami Rómából Budapestre tartott, úgyhogy haza is jöttem business osztályon ráadásul, úgyhogy szép idők voltak még ezek. De egyébként olyan is előfordult, hogy megpróbáltam elmenni Big Islandre, Hawaii-ra, a legnagyobb Hawaii szigetre, ami egyébként ténylegesen a Hawaii nevet viseli, mert ugye általában ilyen angol neveket adtak a szigeteknek, de vannak eredeti neveik is, és ez a nagy szigetre mentem volna, ahol vulkánok vannak a mai napig, és hát két alkalommal is törölték a járatot. Ott felhívtak telefonon, és mondták, hogy hát majd holnap fog elmenni, akkor másnap sem ment el, és utána két nap múlva ment el, de nem kellett oda mennem a repülőtérre, és akkor várakoznom meg. Nem rabolták az időmet, hanem pontosan megmondták, hogy mikor, hogyan fog indulni. Aztán, amikor mégsem indult, akkor is időbe szóltak. És hát végülis emiatt nem volt vele semmiféle gond. Azzal már egy kicsit nagyobb gond volt, amikor négyszer egymás után lekéstem egy repülőgépet. Konkrétan Bahama-szigeteken voltunk, és egy komoly amerikai népszerűsítő filmet készítettünk, és utána a végén mondták, hogy oké, akkor egy hét Bahama-szigeteki vakáció az egyik jutalom. Na most a vakációból annyi lett, hogy készített Ágoston Gábor operatőr barátom egy jó fotót rólam a tengerparton, majd megjött a hurrikán, és ki se tudtunk mozdulni. Szakadt, tömlött az eső, óriási szélvihar volt, benn üldögéltünk a bungalóban, és végül is kedves barátomék, mert ugye ők voltak az idegenforgalmi hivatallal kapcsolatban, és ők egy nagy utazási iroda tulajdonosai mai napig egyébként, és hát velük voltunk, ugye négyen összesen, és hát még sütöttek a végén az apartmanba egy finom kis tükörtojást, és mondták, hogy bőven bele fog ez férni időben. Hát bele is fért volna akkor, hogyha nem baleset történik éppen a Providence Island és Paradise Island közötti hídon. Ez ugye a Bahama-szigeteknek két nagy szigete, és az egyiken van a repülőtér, a másikon pedig a bungalók jelentős része, meg a szálláshelyek jelentős része. Hát azóta már ott van a híres Atlantis szálloda is, hát akkor még ez nem volt ott. Emiatt viszont a baleset miatt lekéstük az első járatot, ami Miami-ba vitt volna minket. A második járatra nem volt hely, a harmadik járatnál pedig már eleve problémás volt az, hogy ugyan már vérkéstünk még két járatot le, úgyhogy a bevándorlási hivatal tisztviselői addig-addig kérdezgettek minket, míg végül is a harmadikat is lekéstük, és aztán a negyedikre se értünk oda, hát az volt a szerencse, hogy tényleg óránként szinte, vagy két óránként, vagy óránként jártak a repülők Bahamákról a Miami-ba. Viszont mire odaértünk Miami-ba, addigra lekéstük a Miami-New York járatot, emiatt lekéstük a New York-Budapest járatot, és akkor még volt. Úgyhogy végül is itt is az lett a megoldás, hogy rohanva cuccokkal mindennel együtt elmentünk egy olyan járatra, ami elvitt minket Atlantába, aztán Atlantából átvergődtünk Frankfurtba, és Frankfurtból hazajöttünk végül Budapestre, itt is teljesen más útvonalon, de itt végül is volt megoldás. A várakozásokról pedig annyit, hogy hát a klasszikus téli charterek időszakában brutális várakozások voltak. Én ezeket egyébként jól viselem, egyrészt mert mindig viszek magammal valami jópofa dolgot, könyvet például gyakran szoktam vinni, nem nehezet, hanem olyasmit, ami így puha, és könnyű olvasgatni, sőt, előfordul, hogy újságokat vásárolok még az utolsó pillanatban a repülőtéren, hogy azok legyenek nálam, vagy hogyha meghívnak valahova, és fizetik a business osztályt, akkor ott feltankolok, bár mostanában már széles magazinokat se lehet elvinni, régen még gond nélkül párat elvittem, és akkor azokat olvasgattam ilyenkor, és hát mellette pedig mondom, a sajtos süteményét anyukámnak mindig vittem, úgyhogy 4-5 óra meg se kottyant nekem. És általában, amikor pedig ott vagyunk, tudtam jól, hogy a különjáratú gépek azok majdnem mindig késnek, és amikor nem vittek ki minket a reptérre, hanem azt mondták, hogy a szállodába kell várakozni, akkor én sose öltöztem át, hanem mindig hesszeltem a medencénél, és amikor azt mondták, hogy na, most már itt van a busz, értünk, hát akkor, mint a szélvész, gyorsan átöltöztem, aztán nem lett belőle sose gond. Hát nyilván, hogyha valaki családdal megy, akkor azért más a helyzet. Kérdezték, hogy hát most, hogy 3 pici gyermekem van, ugye 5 éves Fülöp, 3 éves Jászmin, és most volt a szülőnapja, most volt 2 éves Milla, hogy akkor most hogy oldom meg, amikor nagyon sokat kell várni a repülőtéren, hát úgy, hogy nem viszem őket repülővel egyelőre még, hanem beültetem az autóba, és mondjuk így a környező területeket járom, Magyarországot, a Kárpát-medencét, Horvátországot, tehát ezekre a helyekre viszem el a családot. majd, hogyha egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor fogom őket elvinni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!